16 óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Speidl Bianca kutatóval Gerstenmaier György beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Speidl Biancát, orientalistát, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatóját.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Azért hívtuk meg, hogy az életéről, erről a színes életről, a hivatásáról, a hitéről és a kedvenc választott bibliai idézetéről beszélgessünk vele. Meg is kérdezném, hogy melyik ez a választott idézet?
Az idézet az Lukács evangéliumának a 9. fejezetéből, a 22-től 25-ig terjedő szakasz, ennek is az utolsó mondatát szeretném különösképpen kiemelni, ami így hangzik. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti és romlásba dönti?
Miért ezt az idézetet választotta?
Napjainkban, magamat is beleértve, mindannyian azzal a kísértéssel küzdünk, hogy különböző teljesítményeket érjünk el, és megfeleljünk, és ugye ennek van egy nagyon pozitív oldala is, hiszen azért az emberi életnek a menetét azok a feladatok határozzák meg, amelyeket elvállal, és legjobb tudása szerint teljesít lelkiismeretesen. Ugyanakkor egy másik aspektusa is van ennek, amikor valahogy ezek a feladatok és ezek a teljesítmény kényszerek átveszik az uralmat fölötte, és valahogy észre se vesszük azt, hogy valahol a lelki nyugalmunk, a stabilitásunk, arra való képességünk, hogy elcsendesedjünk és az Istenre figyeljünk, vagy hogy egyáltalán az Istenre időt szánjunk, azokra az emberekre időt szánjunk, akik igazán fontosak számunkra, szóval ez valahogy eltűnik, és amikor ezt észrevesszük, hogy mit vesztettünk el, akkor már sajnos késő. Egy folyamatos önreflexióra sarkal, vagy késztet, vagy inspirál ez a mondat, ez a figyelmeztetés, hiszen az ember folyton azon a szakadék szélén áll tulajdonképpen ebből a szempontból, tehát mindig megvan a veszély annak, hogy ha tovább lép, ha tovább hergeli magát, ha tovább hagyja, hogy a különböző nyomásoknak és kényszereknek megfeleljen, akkor bizony akár egészen magasról is a mélységekbe zuhanhat.
Volt egy olyan konkrét esemény a közelmúltban, vagy akár a távoli múltban, amikor tudatosult önben ez, hogy nem szabad rohanni feleslegesen a földi dolgok után?
Volt konkrét esemény, de ugyanakkor ez bennem egy ilyen fokozatosan kialakuló meggyőződés lett, tehát nem mondanám azt, hogy egy ilyen revelációhoz kapcsolódik. Amit konkrét eseményként említhetek, az egy haláleset, ugye édesapámnak az elvesztése 2016. februárjában, és hát ezek a veszteségek az embert azért arra késztetik, hogy végig gondolja azt, hogy honnan és hová tart, és ugye a halál az egy nagyon közeli, nagyon kézzelfogható részévé válik a hétköznapoknak, tehát valahogy figyelmeztet arra, hogy az életnek keretei vannak. Talán ennek kapcsán ez a gondolat előtérbe került a gondolkodásomban, de hála Istennek mindig megvolt bennem az a fajta készség, hogy a dolgokat a saját ritmusomban valósítsam meg, a saját ritmusomban éljem, és ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy segítség számomra, hogy van egyfajta belső hang, amire én mindig igyekszem odafigyelni, és ennek mentén cselekedni. Tehát rám nagyon nehéz rám kényszeríteni a dolgokat, de sokszor inkább annak van meg a veszélye, hogy én úgy gondolom azt, hogy valami nagyon fontos, valaminek én magam döntöm úgy, hogy meg akarok felelni, és akkor viszont pedig már könnyen ki tudok billenni. Tehát, hogyha én magammal elhitetem azt, hogy valami nagyon fontos, akkor vagy valaminek meg kell felelnem, akkor igazából az jelenti azt a veszélyt, hogy elveszítem ezt a belső egyensúlyt. Nem annyira a rámerőltetett, kívülről rámerőltetett dolgok. Sajnos előfordul az, hogy az életem során gyakran visszatérő dolog az, hogy bizonyos prioritásokat nem megfelelően rendezek el az első pillanatban, de azért a hit meg az önreflexió segítségével azért próbálom ezeket mindig átgondolni, és aztán amennyire lehet korrigálni.
Meséljen egy picit a gyerekkoráról, honnan indult, milyen családból származik?
Én Budapesten születtem, és egészen kicsi koromban, talán még 2 évesen voltam, amikor leköltöztünk Nyíregyházára a szüleimmel, édesanyám nyíregyházi származású, és ott éltem a gyermekkorom első meghatározó szakaszát 10 éves koromig, utána egy nagyobb egységet, aztán kamaszkoromban, második gimnazista koromig Salgótarján képviselt az életemben, és akkor úgy 16 éves koromtól kezdve pedig újra Budapesten lakom túlnyomó részt. Nem tartom magam tipikus fővárosinak, az élményeim, gyerekkori, kamaszkori élményeim elsősorban a vidékhez kötnek, és a mai napig is bárhol képes vagyok eltévedni a fővárosban, ha más miatt nem, akkor azért, mert éppen elgondolkodom valamin. De hát az életem, a munkám ide köt, a szüleim mind a ketten értelmiségiek, édesanyám főiskolai tanár volt, a gyógypedagógiai főiskolán tanított, az édesapám pedig újságíró volt, és aztán az életének az utolsó majdnem 20 évében, de 15 évet egészen biztosan a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a kommunikációs intézetében oktatott, ő az írott sajtószakiránynak volt a vezetője.
Akkor innen az inspiráció?
Bizonyos értelemben igen, de az a világnak az intellektuális megismerése iránti vágyam, az biztos, hogy a szülői az otthoni légkör által ihletett. Tehát ez kétségtelen. Ugyanakkor én más irányokba próbálkoztam, mint amiben a szüleim, vagy hát ugye elsősorban az apukám. Tehát engem mindig a nyelvek, az utazás érdekelt, és hát ennek kapcsán tulajdonképpen az egyetemen is így ezért kezdtem el az arab szakot, ami aztán az életemet tulajdonképpen a mai napig is meghatározza. Ez az érdeklődés, ez az utazás, az ismeretlen, a távolinak, a megismerésének, megtapasztalásának a vágya, ez egy nagyon erős késztetés volt kisgyerekkoromtól kezdve. Az, ami még talán hangsúlyozhatok, az nyilván az, hogyha említettem, hogy ugye az édesapám újságíró volt, az, hogy az emberi tényező engem nagyon érdekel, és az érdeklődésem az mindig az emberekre irányul. Nagyon szeretem azokat a helyzeteket, amikor, hogy elutazom valahová, akkor lehetőségem van bepillantást nyerni, megtapasztalni, elidőzni azoknak az embereknek az életében is, hogyha beengednek, akkor a családi intim szférájában is, ahol éppen járok, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy erre több országban adatott lehetőségem.
Merre felé utazott? Merre járt? Eddigiek során.
Az első komolyabb önálló utazásom az Tunézia volt, ahol egy nyelviskolába, nyelvkurzuson vettem részt, az egyetemi képzésem részeként. Ott nem annyira a családoknál fordultam meg, hanem egy 330 fős lány kollégiumban laktam, egy nagyon egyszerű kollégiumban, ahol falban nem volt konnektor, és hát egy nagyon Tunéziáról mindenkinek a turizmus és a tengerpart jut eszébe, tehát itt azért januárban kint és bent is 5 fok volt körülbelül, tehát ez egy eléggé kicsit ilyen európai szinten inkább női börtönhöz volt hasonlítható ez a kollégium. Viszont a lányok nagyon kedvesek voltak, és nagyon sokat beszélgettem velük, felkaroltak, meghívtak magukhoz.
Helyi lakosok voltak?
Igen, egyet csak tunéziai lányok, tehát csak helyi lányok voltak. Ilyen kollégiumban tulajdonképpen a szegény magyar ösztöndíjason kívül senki nem tartózkodhatott. Tehát összesen $100 kaptunk egy hónapra, és valami egészen jelképes összeget kellett, talán $20 kellett ezért a szállásért fizetni egész hónapra. Ez volt az, amit én megengedhettem magamnak. De ezek a helyzetek hoztak mindig közel ahhoz, hogy azokkal az emberekkel találkozzak és beszélgessek, akik mondjuk nem a társadalomnak valamilyen elit rétegéhez tartoznak, vagy éppenséggel ne külföldiekkel kelljen együtt laknom. És hát a nyelvtanulás szempontjából is nagyon hasznos volt.
Arabul? Beszélt?
Igen, sokat tanultam tőlük arabul. Hát ugye a beszélt nyelvet, ugye az arabban elválik a klasszikus nyelv a beszélt nyelvtől, és hát nagyon kedvesek voltak, mert bár nekik a klasszikus arab az olyan, mint hogy egy olaszt arra kérnének, hogy latinul beszéljem. Mivel a tuniszi nyelvjárás egy elég speciális franciával erőteljesen kevert tájnyelvről lehet beszélni, dialektusról lehet beszélni, ezért ők megtették azt a egyébként komoly szívességet, hogy gyakorolták velem a klasszikus arabot nagyon sokszor, és ez nekik sem volt egy spontán dolog, tehát tulajdonképpen erőfeszítést kellett ahhoz tenniük, hogy segítsenek nekem, és hát ezt tényleg megtették, és nagyon sokat javultam ezeknek a beszélgetéseknek köszönhetően, és ugyanakkor ahhoz is hozzájárult ez, hogy amikor mondjuk 2011-ben Tunéziában kitört a forradalom, akkor azért arra vissza tudtam emlékezni, hogy bár ez egy szekulárisnak kikiáltott társadalom volt, hogy ezek a lányok mennyire vallásosak voltak, és többségük igencsak hiányolta azt, hogy meg volt fosztva a vallási önkifejezésnek a különböző formáitól. Bizonyos értelemben nem ért meglepetésként engem az a fordulat, ami mondjuk Tunéziában bekövetkezett, és ami most tanára, hát egy meglehetősen fundamentalista, konzervatív iszlám berendezkedésű társadalom kialakulását eredményezte.
Meddig tartózkodott ki?
Ez egy egyéves ösztöndíj volt, ezt követte egy olaszországi Erasmusos ösztöndíj, ott gyakorlatilag egy tanévet töltöttem el magyarországi barátokon, diáktársaimon keresztül, ott is egy családhoz kerültem, Nápolyban, egy nagyon-nagyon kedves, fantasztikus családhoz, és hát ott abban a kiváltságban volt részem, hogy tulajdonképpen egy nápolyi családnak a hétköznapjaiba tekinthettem be, és ugyanígy a nyelvtanulásban is nagyon nagy szerepe volt annak, hogy tulajdonképpen minimális olasz, szinte az alapfoknál is kevesebb olasz tudásról elindulva, hát elég jól megtanultam olaszul. Én nagyon-nagyon szép élmény volt, és utána még nagyon sokáig, tulajdonképpen évtizedekig tartottam a kapcsolatot ezzel a családdal. Ezt követte Szíria 2002-2003-ban, a Damaszkuszi Egyetemben reiratkoztam be, és az is egy állami ösztöndíj volt.
Nagyon. És ott is a nyelvet?
Igen, hát ott már egy kicsit többet, mint a nyelvet, tehát ott olyanképpen egy irodalmat, meg fordítástechnikát, meg ilyen kicsit kifinomultabb dolgokat tanultam már, tehát nem csak magát a nyelvet. Szíriában egyébként a beszélt nyelvnek a használata azért viszonylag közel áll a klasszikus arabéhoz, tehát ott bizonyos alapok után az emberre valósággal, ahogy ezt mondani szokták, ragad a nyelv. Ott is végig szírekkel voltam, keresztényekkel, muszlimokkal, mindenféle felekezetből voltak, nagyon-nagyon szoros, komoly, jó barátságaim. Oda 2003 és 2010 között évente visszajártam, és hát ilyen 4-6 heteket töltöttem ott egészen addig, ameddig a háború ki nem tört. Én most is tartom még sokukkal a kapcsolatot, és hát remélem, hogy még viszont is fogom őket látni. Úgyhogy ezek voltak a egyetemi évek alatt, aztán munkám során, utána egy ideig nem a szakmában dolgoztam, de elvitt az élet Svédországba.
Mit dolgozott?
Az egy multinacionális cég volt, azért Magyarországon az arab szakkal akkor tájt nagyon nehéz volt elhelyezkedni, úgyhogy egy rövidebb kitérő után én akkor úgy gondoltam, hogy talán ezt most fel is adom, tehát nem, nincsenek igazából esélyeim a hazai viszonyok között érvényesülni ebben a szakmában. Úgyhogy ez egy rövid időszak volt. Svédországban voltam, ez is nagyon érdekes volt, itt tulajdonképpen a nyugati társadalmat a maga abszolút nyers valóságában megtapasztalni. Annak a tulajdonképpen a jó, de sajnos inkább több rossz oldalát érzékelni, úgyhogy amikor eljöttem, tulajdonképpen nagy képűség nélkül azt mondhatom, hogy lett volna lehetőségem arra, hogy kimaradjak, és egy hosszabb távú svédországi munkavállalással hosszabb időt töltsek el kint. de nem akartam kint maradni. Nem éreztem azt, hogy az a társadalom nekem sokat tud, vagy bármit tud nyújtani. Ott is egyébként a hit az így szépen végigkísérte az életemet, mert ott egy egészen bici ilyen családi házban működtetett ilyen katolikus, nagyon nemzetközi katolikus közösséget találtam Karlskronában, Dél-Svédországban, és nagyon-nagyon szép szombatesténként voltam mise, egy nagyon jópofa kis közösség volt. Szingapúriak, afrikaiak, indiaiak, mindenféle náció képviseltette magát. Egy otthonos kis a hitnek a szigete volt tulajdonképpen a svéd materializmus kellős közepén. Úgyhogy a svédországi tapasztalat is nagyon értékes volt ilyen szempontból, tehát azt tudtam, hogy mi az, amire nemet mondok. Ezek után aztán ezt követte tulajdonképpen egy újabb, kisebb kitérő után, de kaptam egy lehetőséget egy angliai doktorátus megszerzésére, egy ösztöndíjat, és akkor egy 3 éves doktori ösztöndíjjal Angliába mentem, az Exeteri Egyetemen ott fejeztem be, vagy hát bizonyos egyetemben befejeztem a tanulmányaimat, ilyen értelemben, hogy ugye doktorit megszereztem, és ennek keretében pedig egy bőfél évet ilyen terepmunka céljából Libanonban töltöttem el. Tehát ez volt a legutolsó hosszabb külföldi tartózkodásom.
Szokott még most is akkor kimenni külföldre, vagy most már inkább itthon?
Hát a munkám miatt azért rendszeresen járunk külföldre, nem olyan nagyon hosszú időszakokra, tehát itt most inkább hetekről lehet beszélni, napokról vagy hetekről. Lehet, hogy lehetőségem adódik majd egy kicsit hosszabb libanoni, hát mondjuk ilyen közel-keleti tartózkodásra, ismét a közel-keleti keresztények helyzetének a közelebbi feltérképezése céljából, ami szívemhez nagyon közel álló feladat lenne, úgyhogy nagyon várom azt, hogy mit hoz ez az év, remélem, hogy ez összejön, de pillanatnyilag hónapokat, vagy akár éveket nem tervezek külföldön, de hetekre nyitott vagyok, sőt örömmel megyek, hogyha valahová van lehetőségem eljutni.
És a munkája során akkor mivel foglalkozik tulajdonképpen, mik a fő feladatok, amiket...
Az én szakterületem, ugye a Migrációkutató Intézet az 2015 októberében alakult meg, az akkor Magyarországot elért válság, migrációs válságnak tulajdonképpen a megértését célozta ennek az intézetnek a létrehozása, és az én feladatom azon túl, hogy mindent, ami általánosan migrációval kapcsolatos, különböző tendenciáknak az értelmezése, média megjelenések. Ezen túl én elsősorban az iszlámmal foglalkozom, a közel-keleti iszlámmal, közel-keleten zajló folyamatokkal, az iszlámnak az új megjelenési formáival, mozgalmaival, és az európai iszlámmal, az európai muszlim közösségek életének a jobb megismerését próbálom megvalósítani. Az integráció kérdésével milyen esélyei lehetnek, vagy milyen akadályai lehetnek a muszlimok európai beilleszkedésének. Tehát ilyen kérdésekkel foglalkozom elsősorban.
Van egy olyan kedvenc élmény, amire szívesen gondol vissza a külföldi útjai során? Tehát egy olyan élmény, amire még most is szívesen gondol vissza?
Hát nagyon-nagyon sok ilyen élményem van. Nekem minden egyes utazásom az egy Isten tapasztalat volt. Tehát mindig, amikor én összecsomagoltam és elindultam valahová, legyen az Szíria vagy Svédország, akkor mindig azt éreztem, hogy egyetlen útitársam van, és az Isten, vagy Jézus Krisztus, vagy tehát, hogy valahogy ez a, hogy a teremtő velem van tulajdonképpen ennek a, ez az érzet volt, vagy kísért engem mindig, és aztán ez olyan egészen különleges helyzetekbe nyilvánult meg, hogy mindig, amikor szükségem volt segítségre, én mindig megkaptam azt a segítséget egy ember formájában, mindig küldött az Isten számomra valakit, aki egy nehéz helyzetet, egy elveszett állapotot, egy megoldandó feladatban kisegített engem, és nagyon-nagyon szép élményeim vannak ateistákkal, muszlimokkal, keresztényekkel, minden. Tehát, hogy egy valahogy az a fajta aggodalmaskodás, ami mondjuk úgy az itthoni hétköznapjaimat általában jellemzi, mint mindannyiunkét, ez olyan volt számomra, hogy amikor elutaztam, akkor ezek az aggodalmak, mintha lekerültek volna a vállamról, és nem csak a fizikai távolság miatt, hanem ezekben a néha nagyon kiszolgáltatott helyzetekben és nagyon új, ismeretlen szituációkban azt éreztem, hogy tényleg az Isten a tenyerén hordoz ennek a megtapasztalásra. Konkrét szívemhez kedves közelálló élmény a Szíriából említenék, mert hát sajnos az, ami abban az országban történik, az egészen elborzasztó, és hát a migrációs válság következtében a Európába érkező szírekkel kapcsolatban is rengeteg negatív tapasztalat van, és hát egyébként ez nyilván egy megalapozottan negatív dolog, de hogy ennek a hátterében mi áll, azért ez még alapos kutatómunkát igényel. Úgyhogy én egy olyan történetet mondanék el, ami azt a Szíriát jellemezte, ami 2010-11-ig, ahova én visszajártam rendszeresen. Rendkívül kedves, barátságos, vendégszerető embereknek ismertem meg a szíreket, nagyon-nagyon segítőkészek voltak, és egyik utazásom alkalmával Damaszkuszból Tartuszba mentem egy távolsági busszal, és a buszon felejtettem a pénztárcámot az irataimmal együtt, amikor leszálltam, és hát azt kell erről tudni, hogy akkoriban a szír átlagbér ilyen 150 dollár körül volt mondjuk egy tanárnak a fizetése. Ja, hát nekem a pénztárcámban körülbelül ennyi pénz volt, és akkor elindultam a meghatározott irányban a busz megállótól fölfelé, és egyszer csak a busz lefékezett mellettem, és egy hát nagyon-nagyon egyszerű külsejű, azt lehet mondani, hogy inkább egy szegényebb, de semmiképpen nem egy extra jó módú ember szaladt utánam a kezében a pénztárcámmal és az irataimmal. Tehát, és sok-sok ilyen volt, amikor boltban, gyógyszertárban többet adtak vissza, és amikor szóltam, akkor nem kérték vissza a pénzt, hanem azt mondták, hogy hát vendég vagy. Tehát olyan emberi kedvességet és jó szándékot tapasztaltam ott, ami miatt tényleg, hogyha azt mondom, hogy vérzik a szívem, amikor ezt az egész helyzetet látom meg azt, ami tulajdonképpen hát ezeket az embereket ilyen méltatlan helyzetbe sodorja, és hát a legrosszabbat hozza ki belőlük nyilvánvalóan, hiszen a háború az indulatok és az agresszivitás elszabadulását okozza mindenhol. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan jó energia van, és én nagyon bízom azért a szíremberekben, hogy ezek a tulajdonságaik tulajdonképpen hát meg fogják őket menteni, vagy túlélik ezt a poklot, amit most ez az ország átél.
A Szentírást naponta olvassa?
Igen, a késő kamaszkoromban egy barátnőm ajánlotta figyelmembe az evangélikus Biblia útmutatót, és én azóta is az evangélikus Biblia útmutatót használom. Nagyon szeretem a elrendezését, ahogy a szövegeket hozza, hogy két rövidebb szöveget így a reggel éppen csak belepillant az ember, és akkor hosszabb evangéliumi részleteket pedig este, de ettől függetlenül a katolikus egyház által megszabott napi evangéliumokat is szoktam követni, ezt a klasszikusan e-mailben megkapom, és akkor ezeket reggel el szoktam olvasni. Ami számomra még egy ilyen a napi hitéletemnek a része, az a Szent Ignáci lelkiségben való részvétel, illetve hogy hát ehhez az irányzathoz tartozom, én a keresztény életközösségének vagyok a tagja, és én azt gondolom, hogy az Ignáci lelkiségnek az a önreflexióra sarkalló módszertana az, hogy a csöndre, arra nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy az ember állandóan visszatekintsen a napjaira, és hát megpróbálja az isteni ige fényében újraértékelni azokat a dolgokat, amelyek történnek vele. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy valóságos lelki kincses bánya, úgyhogy ez számomra nagyon sokat jelent.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Műsorunkban Speidl Bianca kutatóval Gerstenmayer György beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.